Török Gábor politikai elemző, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A Párbeszéd frakció a Bőszanet Mellár Tamás cserével megmenekült. Megmenekülhet az együttműködés is az MSZP-vel, amire a választások előtt nagy terveket szőttek.
Csupa ilyen kérdés, hogy megmenekülhet, hova mehet, nehéz a jövőbe látni.
Ezek a kérdések most.
Nyilvánvaló, persze. Szóval azt látom, hogy, vagy érzékelem, hogy a baloldalon belül van egy olyan gondolat, hogy talán a mostani pártok önmagukban kevesek, és valamifajta új innovatív megoldásra lenne szükség. És sokan azt gondolják, hogy talán ez az innováció onnan jöhet, hogyha egy MSZP központú világ, tehát a régi baloldal és valami új, mondjuk a Párbeszédben valamennyire megjelenő politikai ötlet vagy gondolat társul egymással. Végülis erről szólt a választási együttműködés is, bár én azt inkább egy tűzoltásnak láttam azért, tehát hogy a szocialista pártnak szüksége volt egy listavezetőre, aki egy népszerű politikusra, és Karácsony Gergely leigazolása az inkább egy ilyen idegen légiósnak a megszerzése volt, sem mint valami nagyon tudatos koncepció, de kétségtelen tény, hogy most lenne idő arra, hogy esetleg ezen elkezdjenek gondolkozni, vagy dolgozni, is akár esetleg. Tehát nem zárom ki, hogy ennek lehet valami jövője. Ugyan ráadásul ott van a 19-es önkormányzati választás, ami biztos, hogy a parlamentihez hasonlóan, vagy akár még erőteljesebben is abba az irányba fogja nyomni ezeket a pártokat, hogy induljanak el valami fajta integráció irányába. Csak ugye ezek mindig ugyanazok a kérdések. Tehát ez megint a hatalmi kérdés, megint a módszer kérdése. Tehát nem arról szól a dolog, hogy mit, hanem azt, hogy hogyan. És szerintem nagyon komoly hibát követel a baloldal, de hát erről beszéltünk az előző fél órában is, hogyha továbbra is a politikáját aköré rendezi, hogy hogyan, milyen formában akar nekivágni a választásoknak, akár az önkormányzatinak, akár a parlamenti választásnak, és nem kezd el végre azon gondolkodni, hogy de mit akar képviselni. Mert onnantól azért nem annyira könnyű azon gondolkodni, hogy egy MSZP-t és egy Párbeszédet hogyan lehet összeilleszteni. Én tudom, hogy a magyar politikában a tartalmi kérdések másodlagosak vagy sokadrangúak, és a választásokon is nyilvánvaló, hogy keveseket érdekelt az, hogy mondjuk mi a véleménye a szocialista pártnak az alapjövedelemről, vagy hogy hogyan lehet összeegyeztetni a Párbeszédnek a zöld jellegét a szocialista pártnak a Paks barátságával, vagy legalábbis korábbi atom barátságával. Tehát persze, tehát tudom, hogy a magyar politikát nem ez mozgatja, de mégis szerintem ma ez lehet a sikeres ellenzéki működés, ha valaki képes arra, hogy kidolgozza azt, és nyilvánvalóvá teszi a választóknak, hogy ő mit képvisel, és miért lesz jó a választónak, ha rászavaz. Azon túlmenően egy folyamatosan arról beszélünk, hogy kikivel, hogyan, milyen formában.
De ehhez emberek kellenek, akik ezt kitalálják. Az MSZP a kampányban egy másik pártból importált egy frakcióvezetőt. Ez Horn Gyula pártja. Ez korábban nem nagyon fordulhatott volna elő.
Hát,
kik lesznek azok, akik leülnek, és kijönnek egy sötét szobából, és megmondják. Egyáltalán látszik-e ennek a munkának valamilyen csírája valahol?
Nem. Én erről semmit nem látok, és ezért is gondolom azt, amit nem tudom mennyire érzékelhető abban, amit mondok, hogy rettenetesen szkeptikus vagyok az ellenzék politikai esélyeit illetően, nem csak azért, mert erőforrás tekintetben ma már brutális a különbség a kormány oldal és az ellenzék között, hiszen volt már ilyen Magyarországon. 98 előtt az akkori jobb oldal sem állt jobban erőforrások tekintetében, mint ahogy most a mai ellenzék áll a kormány oldalal összehasonlítva. De akkor volt gondolat, volt egy olyan politikai erő, a Fidesz, amely látszott, hogy akar valamit, gondolkodott ezekről a kérdésekről, programot írt, ugye már 96-ban megjelentette a programját, képes volt arra, hogy ügyeket vigyen a napirendre. Ennek szerintem ma a csírája nincs az ellenzéki oldalon. Tehát most például nem lehet azt mondani, hogy a Fidesz mindent elsöprő napirendi kommunikációs hadosztálya letarolna minden rendelkezésre álló médiafelületet. Hát éppen egy elképesztő csönd van ebből a szempontból, vagy üresedés politikai napirenden, de egyik ellenzéki párt sem tudott mondjuk az elmúlt két hónapban arra kísérletet tenni, részben persze ez érthető egy választási vereség után, de előtte sem, hogy saját témái, saját ügyei, saját mondani valói legyenek, és ezzel próbáljon meg hosszú távon a politikai napirendre felkerülni. Megint hadd hozzam ezt a 98-5-i példát, mert szerintem ez nagyon jól mutatja a sikerességnek a receptjét, csak nem egy lehetetlen dologról van szó egyébként, de mondjuk akkor a Fidesz kitalálta a Polgári Magyarország programját, hozzárendelt konkrét politikai cselekvéseket, javaslatokat, a családi pótlék, alanyi jogosítása, az adókedvezmények, a gazdasági növekedés felpörgetése, ezek komoly vitákat váltottak ki, a kormányoldal folyamatosan ezekre reagált, és ez tematizálni volt képes akkor is, amikor mondjuk a Fideszhez közel álló médiumok száma a nullához közelített. Na most ez a gondolkodás, vagy ez a politikai módszertan, ez teljes mértékben hiányzik ma az ellenzék arzenájából.
De tehetség dolga volna? Szorgalom dolga volna? Gondolat dolga? Minek a dolga volna?
Hát nehéz erre a kérdésre választ adni. Az nyilvánvaló, hogy 8 évi ellenzékiség után, ráadásul amikor egy újabb harmadik, kétharmad azt üzeni, hogy barátom, lehet, hogy te itt hosszú távon nem leszel soha kormányon, akkor azért a kreatív, innovatív emberek, potenciális politikai szereplők nagyon meggondolják, hogy egy ellenzéki párt környékére menjenek-e, és nyilvánvaló, hogy inkább azok maradnak, akik számára ez egy megélhetési kérdés, vagy egy karrier kérdés jelent, és kevésbé mondjuk azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnának ilyen szakpolitikai javaslatokat kitalálni. Tehát van ennek persze egy érthető, vagy jól elmagyarázható része is, de én azért alapvetően azt látom, hogy az ellenzék táborában egy nagyon jelentős romlás következett be szellemi értelemben, a politikai szellemi értelemben. Sokkal inkább ma már csak ezek a technikai jellegű kérdések határozzák meg az ellenzék politikáját. És ez egyébként nem csak a baloldalra igaz, hanem a Jobbik esetén is azt lehetett látni, hogy a választásokat megelőzően túlzottan sokat foglalkozott a párt a technikai jellegű kérdésekkel, a hogyan, kivel, kérdéseivel, és sokkal kevésbé áldozott erőt arra, hogy megpróbálja megérteni a választókkal, hogy ők kicsodák, és miért lenne jó a választóknak, hogyha ők kormányra kerülnének.
Az LMP-ben eléggé férfiasan oldották meg a konfliktusokat az utóbbi időben. Innen csak fölfelé lehet már menni?
Egyébként az LMP példája, és mindjárt válaszolok a kérdésre, az LMP példája is jól mutatja ezt. Tehát az LMP volt talán az az új politikai erők közül, sőt, hát a politikai erők közül, amelyik esetében a leginkább lehetett látni a karaktert, mondjuk 2010 és 14 között. Vitákat is váltott ez ki a párton belül, mert ott is inkább a pozícionálás volt a fő kérdés, ami szétrobbantotta a pártot. De mondjuk a zöld politika az nagyon erőteljesen meghatározta, ez a szemlélet. Az LMP-ről, ha valaki egyáltalán tudott arról, hogy van az LMP, mert azért ez nem volt teljesen általános, az tudta nagyjából ezt a karaktert. És az LMP is teljesen a választási kampányában felpuhította a tartalmi politikai kínálatát. Egyáltalán nem lehetett azt érzékelni, hogy az LMP mondjuk miben különbözik az MSZP-től. Most stílus kérdéseken túlmenően meg, hogy neki egy nő a miniszterelnök jelöltje, aki másképp áll hozzá mondjuk a régi politikai kérdésekhez, és 21. századról beszél, és nem arról, amiről a szocialisták, de mondjuk a Fideszhez való viszonyban, tartalmi kérdésekben alig lehetett különbséget látni. Tehát ugyanezt a problémát érzékeltem az LMP esetében is, és annyira meghatározta az LMP politikáját a szövetségi kérdés, meg ez a pozícionálási, a hogyanról, a módszerről szóló vita, persze az LMP nehéz helyzetbe is került, mert ott volt nagyon sokaknak a célkeresztjében, hogy a választás után ez láthatóan szétrobbantotta a pártot. Tehát az, amit láttunk, a tetlegességig fajuló belső viták, a kizárások, azok a nyilatkozatok, amelyek a szolidaritás, a lojalitás minimumát sem tartalmazták.
Fodrászszámla, ilyesmi. Ilyet nem hallottunk másmástól.
Abszolút. Tehát, hogy ott is ezt látom, amit a többiek esetében, hogy a választás olyan brutális sokként érte a pártot, miközben egyébként, hát, ha most megnézzük, nem csak, hogy bennmaradt, ráadásul az LMP nem csak arányaiban, de abszolút értékben is a legjobb eredményét érte el 2010 óta. Tehát 2010-ben és 2014-ben az LMP-re kevesebben szavaztak. tehát az LMP volt talán az ellenzék közül az a párt, amelyik leginkább örülhetett volna, ha nem azok lettek volna a célok, és ha a Fidesznek nem lenne kétharmada, amit nagyon sokan az ellenzéki oldalon az LMP számlájára írnak, és az LMP-n belül is van ez a gondolkodás. Tehát miközben az LMP ma alapvetően lehetne egy jó helyzetben, azt látom, hogy ezt a zicsert, hogy ezt a lehetőséget, mintha az LMP sem tudná kihasználni, mert náluk is én hosszú hónapokig egy ilyen köldöknéző, belső vitákat folytató politikát várok, de talán az LMP tud ebből a legkönnyebben felállni, hogyha rendezi ezeket a vitákat.
Micsoda lehetőség az Gyurcsány Ferencnek, hogy frakciója van, ami eddig nem volt?
Hát, hogyha kizárólag az ő személyes politikai céljait nézzük, és abban a keretben próbáljuk értelmezni, ami nyilvánvalóan egy bosszú, egy visszavágás, egy folyamatos, állandó szereplési lehetőségnek a megtartása, akkor ez ennél jobbat el sem lehet képzelni.
Az picinki az a frakció, és nagyon nagy a kétharmad. Mit lehet bosszút?
Ja, abban az értelemben, hogy borsot lehet törni a miniszterelnök orra alá, tehát, hogy fel lehet szólalni napirend előtt, keményeket lehet mondani, miközben az LMP-s kollégák ott fintorognak mellette, tehát, hogy ugyanaz a show, az a színház, ami egyébként láthatóan a volt miniszterelnököt alapvetően élteti és a politikában tartja, az folytatódhat. Ez nyilvánvalóan nem fog hozzáadni sokat érdemben az ellenzék politikájához, de ha már én arról beszéltem itt az előbb, hogy valakiről, vagy az ellenzék számára fontos az, hogy bármi is történik, lehessen tudni, hogy egy adott politikai szereplő kicsoda és mi a célja, akkor az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Gyurcsány Ferenc esetében ezt 2010 vagy 11 óta, amióta ő kilépett az MSZP-ből, lehet tudni. Tehát az ő politikai céljai nyilvánvalóak, az ő ajánlata is nyilvánvaló, és valószínűleg ez is adja a relatív sikerét a demokratikus koalíciónak, hogy képes volt arra, hogy bekerüljön a parlamentbe és önálló frakciót alkosson. Ennek a kifutását én egyáltalán nem látom, tehát mondjuk váltópártként nem tudom elképzelni a demokratikus koalíciót, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, de egy tartós szereplője lehet a magyar politikának.
De együttműködésre képes szereplője lehet a magyar politikának, és ha igen, akkor kivel? Az MSZP-vel, amiből kijött? Az LMP-vel? Amit vádol folyamatosan azzal, hogy megbuktatta az összefogást?
Hát nem tudom, hogy mik lesznek most a tanulságok. Ugye a 14 utáni tanulságok levonásának köze volt ahhoz, hogy milyen lett a 18-as ellenzéki kínálat. Most nem tudom, hogy az ellenzéki szereplők mit gondolnak. Az MSZP biztos azt gondolja, hogy Gyurcsány túlságosan jó szerződést vagy szövetséget kötött velük, és bizonyos értelemben ezt meg kell akadályozni, hogy ez legközelebb is így történjen. Az LMP-nek is szerintem vannak rossz emlékei a demokratikus koalícióval való együttműködésről, és inkább arra fognak törekedni, hogy ezt megpróbálják elkerülni, miközben persze a tanulsága mégiscsak minden választási eredménynek a nagyvárosokban és a fővárosban az, hogyha van együttműködés, akkor van a baloldalnak esélye pozíciókat nyerni. Ebből a szempontból egyébként az önkormányzati választás az egy még csábítóbb lehetőség, hiszen ugye ott az a helyzet, hogy annyira sok pozícióért zajlik majd a küzdelem, hogy még inkább felerősödhet az, hogy ha belemegyek az együttműködésbe, akkor nekem ennyi képviselői helyem lesz, akár polgármesteri pozíciókat is tudok megszerezni, tehát nagyon nagy lesz a csábítás, sokkal nagyobb, mint a parlamenti választáson, ahol valójában azért a veszteség oldal is nagyon erőteljes volt. Tehát amikor valaki mondjuk azt mondta, hogy visszalépek 5 helyen, ha te visszalépsz 2 helyen, akkor azért nem volt ennyire egyértelmű, hogy ez nekem jó lesz. Itt az önkormányzati választáson nincs veszteség. Itt csak nyereség van. Ezért azt gondolom, hogy most a baloldal rövid távon az együttműködés irányába fog még inkább elmozdulni, és nem lennék meglepődve, ha az LMP-t is, az MSZP-t is, a DK-t és a Momentumot is egybefogó választási megállapodást kötnének 19 őszére. Sőt, biztos értem, ez az egyetlen esélyük. De itt nagy a csábítás, mert nincs veszteség, nincs töredék szavazatokat, nem veszítem, nem akarom ezt újra elmondani. De hogy utána mi lesz, hogy 22-re mi lesz a tanulság, azt nem tudom.
De amíg az együttműködéssel készülnek az önkormányzati választásra, addig nyilvánvalóan be kell fagyasztani a Ki vagyok és mit akarok című munkát, mert az meg távolítaná őket, nem?
De erről beszéltünk az előbb, hogy bizonyos értelme az ellenzéknek rosszul jön szerintem az, persze kormány oldal sem hiszem, hogy nagyon boldog, hogy 19-ben két választás is lesz, de az ellenzéknek a széttöredezettségét, vagy inkább azt mondanám, hogy az ellenzéknek a reménytelenségét, tehát a hosszú távú reménytelenségét, az konzerválja az, hogy 19-re neki kell menni ezeknek a választásoknak, ráadásul másképp, mert az európai parlamenti választás nem igényel semmilyen együttműködést, hiszen ugye ez tiszta listás választás, az önkormányzati meg csak úgy nyerhető meg, vagy csak úgy nyerhető pozíciók, ha van ilyen együttműködés. Tehát nagyon más stratégia.
Európai parlamenti nem nagyon lehet egymásnak neki menni, mert akkor hogy lesz az önkormányzatira együttműködési stratégia?
Így van.
Ha nem mennek neki nagyon egymásnak, akkor a hangjuk sem nagyon fog hallatszani.
Így van, de ez megint egy nehéz helyzet, és azért láttuk már azt, hogy az ilyen típusú rejtvényeket nagyon rossz százalékban tudja megoldani a hazai ellenzék.
Amikor látta a kormányalakítás szerkezetét, személyeket, szerkezetet, akkor mi volt az, ami meglepte, mi volt az, ami teljesen természetesen jött a korábbiakból? Csinálta ilyen listát?
Hát szerintem először értelmezni lenne érdemes a kormányalakításnak a mozgatórugóját. Nem fogok nagy meglepetést elárulni, vagy azt hiszem nem lesz nagy találmány, amit mondok, de ez a 18-as kormány névsor és maga a kormány szerkezet is jól mutatja azt, hogy még soha nem volt ennyire szabad keze a miniszterelnöknek abban, hogy a saját képére, a saját logikájára, a saját céljaira megfelelően alakítsa, hozzon létre.
A harmadik kétharmad ad ekkora szabad kezet?
Hát ugye
hogy háromszor is meg tudtam csinálni?
Hát részben pedig, hogy azok a konfliktusok, amelyek, vagy azok a belső, tudom, gátak, vagy belső ellenerők, ez a jobb szó, amelyek korábban működtek, azok nincsenek, hiszen ezeket a miniszterelnök túlélte, vagy legyőzte. Tehát azért 2010-ben az a kormány, az, bár Orbán Viktor kormánya volt, de nyilvánvaló volt, hogy egy hatalmi dualitást tükrözött, tehát Sivicska Lajos és Orbán Viktor kormányaként működött. 14 után a miniszternek éppen a Simicska Lajossal szemben megvívott háborúja miatt nagyon szüksége volt arra, hogy bizonyos érdekköröket a Fideszen belül ne sértsen meg, ha ne menjen velük szembe. Most 18-ban szerintem nyilvánvalóan mindenki számára az volt a tanulság, a Fideszen belül is, hogy Orbán Viktor legyőzhetetlen, és hogy alapvetően, sőt, kizárólag ez a újabb kétharmados győzelem neki, az ő politikájának, az ő stábjának, az ő tudásának, az ő tehetségének köszönhető. Bizonyos értelemben a miniszterelnök bármit megtehet. Ma ezzel szemben belső ellenerő nagyon minimális a Fideszben. Nem mondom, hogy nincs, mert mindig van, és azt gondolom, hogy a Fidesznek a különösen a nagy tapasztalattal rendelkező és nagy tekintének örvendő politikusai, mint Kövér László vagy Áder János ma is befolyást tudnak gyakorolni bizonyos egyes ügyek megakadályozására vagy módosítására, de alapvetően én azt látom, hogy minden szereplő elismerte azt, hogy azok is, akik korábban esetleg küzdöttek a miniszterelnökkel szemben belül, vagy próbáltak módosítani az irányon, hogy neki most szabad keze van. Én ezt látom, az, ahogy megoldotta a Lázár kérdést, és az, ahogy kiket emelt a helyére, hogyan konstruálta meg a kormányt, Gulyás Gergelynek a beemelése, államtitkároknak az államtitkárokkal való játékban én mindenhol azt látom, hogy kizárólag az ő kamarilla politikája volt az, ami érvényesült, és az ő sajátos politikai célja azzal kapcsolatban, hogy hogyan képzeli el a kormányzást. Tehát tudom, hogy nehéz fokozni ezeket a hatalmi szituációkat, mert eddig is arról beszéltünk, hogy ilyen jelentős hatalma még nem volt miniszterelnöknek a rendszerváltás óta, de azt hiszem, hogy itt most érdemes a fokozást még fokozni is, és azt mondani, hogy ez most az a kormány, amelyben leginkább kizárólag szinte egyedül a miniszterelnök szándéka, akarata, hatalma a meghatározó.
Az európai politikát hogyan alakíthatja a következő európai parlamenti választás? Látjuk Olaszország példáját, látjuk Ausztria példáját, Magyarország, amely most már hagyományosan egy meghatározott irányba megy. Vége van a bal-jobb kiegyensúlyozottságnak és együttdöntésnek Európában?
Hát az is kérdés, hogy egyáltalán a bal-jobbnak nincs-e vége. Európában, és nem rendeződik át más kérdések mentén. Ugye nagyon sokan érvelnek.
Mi más nem?
Nagyon sokan érvelnek amellett, hogy a nemzetállam kontra a föderalisták, tehát nemzetállami szuverenitás alapon álló politikusok és a föderatív integráció párti politikusok veszik át az európai mezőnyt, és ez egy új dualitás jön létre. Én ezt egy kicsit elhamarkodott gondolatnak vélem, mert azért alapvetően mégiscsak a migráció kérdése az, ami ezt fűti és hozza előre, és nehéz megmondani, hogy ez mondjuk meddig fog kitartani ebben a lendületben az európai politikában.
Angela Merkel épp most dicsérte meg Orbán Viktort és a kerítést elég sokáig, ha az ő elemzését veszük alapul.
Nyilván, de ami engem érdekel ebben, meg amire próbálok itt utalni, az, hogy egyáltalán ez a baloldaliság, jobboldaliság meg tud-e maradni az európai politikában. Ennek a jelentőségét erősebbnek gondolom, egyébként a magyar politikában is én ezt látom, mikor bizony ott is másokon eltemették ezt a baloldaliságot és jobboldaliságot, én ezzel nem sietnék, de az kétségtelen, hogy miközben onnan indítottunk, hogy 18 áprilisában Orbán Viktor nem egy csatát nyert meg Magyarországon, hanem egy háborút, azt is látni kell, hogy viszont a csatái, azok nagyon jól állnak európai szintéren is, és azok a választási eredmények, amikre ön is utalt, azok egyre több hasonlóan gondolkodó politikust, vagy kormányt hoznak Európában, és ez átrendezheti az európai belpolitikai arénát is. Például valóban a néppártnak a dominanciája is egy kérdés, hogy meg tud-e így ebben a formában maradni, egyáltalán a néppárt intaktsága meg tud-e maradni, vagy nem jelenik meg egy új politikai szövetség vagy szerveződés. Én nem tartom azt kizártnak, hogy például amikor Orbán Viktor folyamatosan azzal a hírrel szembesül, hogy vitatott az ő és pártja a néppárti státusza, akkor nem arra gondol-e, hogy esetleg érdemes lenne lépéseket tenni abban az irányban, hogy egy új európai pártszövetség, pártcsalád megszületésénél bábáskodjon. Ennek szerintem szintén 19-ben lehet értelme vagy realitása, vagy egyszerűen csak mint egy zsarolási potenciál alkalmazható.
Elég átküldenie a legutóbbi 3 választás eredményét, és ezzel megmutatnia, hogy én mekkora vagyok.
De kétségtelen csak azért önmagában a magyar politika befolyása az Európai Unióban az azért korlátozott. Miközben az nyilvánvaló, hogy azt a csatát Orbán szintén megnyerte, hogy őt nem lehet kikerülni. Különösen nem lehet kikerülni, mint egy hosszú távon miniszterelnöki pozíciót betöltő, és ugye nyilván vétójoggal is rendelkező politikust az Európai Tanácsban, de nem erre próbálok utalni, hanem arra, hogy lesznek szövetségesei. Ugye ez a pária státusz, amiben őt láttatni akarták sokan, és volt is szerintem részben a korábbi időszakban, ez mára megszűnt. Tehát amiről Orbán Viktor beszélt korábban, és amin nagyon komoly vitákat váltott ki, azon most már vannak politikusok, akik messze túlléptek, tehát Olaszországból és Ausztriából is hallunk olyan mondatokat, amelyek vagy nagyon egybecsengenek az orbáni politikával, vagy még erőteljesebben vetik fel mondjuk a nemzetállami szuverenitási kérdéseket, akár egyébként konfliktusosan a magyar politikával is, hát amikor az olasz kormányfő arról beszél, hogy a migránsok elosztásában kötelezni kellene a többi tagállamot, hogy tőlük is vegyék át kötelező jelleggel, az alapvetően az ő pozíciójából egy szuverenitás párti, és értelemszerűen a migráns politikában a magyarhoz hasonló pozíciót elfoglaló, de a magyar politikával ezért konfliktusba kerülő. Tehát ma azt látjuk szerintem, hogy az, amit itt korábban gondoltak, hogy majd az európai politika olyan pókhálósan elkezd szépen összefolyni, az egyre kevésbé látszik tartható metaforának, és megint jön elő a régi tézis a biliárdgolyókról, amelyek ott vannak az európai politika nagy biliárdasztalán, és ütköznek egymástól, majd eltávolodnak egymástól, tehát sokkal inkább ezeknek a különállósága és bizonyos értelemben szuverenitása látszik. Szerintem ez erősödött meg, és ez is fog megerősödni az európai politikában az elkövetkező hónapokban, években.
Több konfliktusra kell számítanunk, ezek nyilvánvalóbbak lesznek, és eredmények azok lehetnek? Ha igen, akkor milyen eredményeket kell majd figyelnünk, hogy a konfliktusok nyomán ezek jönnek? Az Európát mindig azzal szokták vádolni, hogy az emberek nem érdeklődnek iránta, mert nem látják, hogy ott bárminek közvetlen hatása volna a saját életükre.
Szerintem ezt a ezt a küzdelmet is, vagy ezt a csatát is Orbán Viktor megnyerte az európai szintéren abban az értelemben, ezt a nyelvi vagy kommunikációs küzdelmet, hogy abban a megfontolásban, ahogy ő beszélt korábban, vagy abban a regiszterben, vagy abban a logikában, abban kezd el ma már szinte mindenki beszélni, és azt feltételezem egyébként, hogy nem csak a szuverenitás pártiak, hanem a brüsszeli integráció pártján állók is hamarosan át fogják venni ezt a beszédmódot, már most nem a tartalmat, hanem a megfogalmazásmódot. Ezt egyébként időnként látszik Macron vagy Merkel beszédeiből is, hogy ez a felismerés megszületett, hogy a konfliktusokat vállalni kell, bele kell állni ezekbe a vitákba, amik Európát bizonyos értelemben konfliktusosabbá, de talán tabumentesebbé és őszintébbé tehetik már, úgy értem, hogy az európai politikát nyilvánvalóbbak lesznek azok az érdekek, amelyeket kétségtelenül korábban azért nagyon sokszor megpróbáltak betakarni valamilyen szép európai értékkel.
Török Gábor, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Török Gábor politikai elemző volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is megnézhetik.